Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Ritka, 6 bolygós rendszer feltérképezését segítette az Európai űrügynökség Keops űrtávcsöve. A felfedezéshez magyar kutatók munkája is hozzájárult, mondta a HunRen Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Kis László csillagász.
A HD100-067 jelzésű csillag körül a Keops űrtávcső a TESS amerikai űrtávcsővel kombinálva kimutatta azt, hogy 6 bolygó kering egy napunknál kicsit kisebb, olyan nagyjából 80%-os naptömegnyi csillag körül, úgyhogy pontosan rezonáns láncot alkotnak ezen bolygók keringési periódusai. Magyarul egy olyan nagyon finom égi mechanikai egyensúlyba kerültek be, ami nagyon ritka. Másrészt pedig arról árulkodik, hogy a rendszerben, mióta a bolygók kialakultak, nagyon durva dolog nem történt semmi a bolygók fejlődésével, tehát megőrizte egyfajta fosszíliaként a rendszer annak a lenyomatát, hogy miként alakultak ki ezek a bolygók ezen csillag körül. Tőlünk 105 fényévre található, senki ne rogya hanyjon ki az ég alá, hogy megnézze, mert szabad szemmel nem látható, viszont ami miatt különösen érdekes, és a Nature magazin szerintem ezért is fogadta el közlése ennek a rendszernek a felfedezéséről szóló hírt, legfényesebb, legalább 5 bolygós csillagrendszer, vagy bolygórendszer, ezért a James Webb űrtávcső számára ez az égi test és a bolygói jelenleg a legértékesebb célpontok, legalkalmasabb célpontok, a Neptunusnál kisebb méretű bolygók légköri spektroszkópiájára. Tudom, ezek elég bonyolultan hangzó kifejezések, de a lényeg az, hogy tehát a Földünknél nagyjából 2-3-szor nagyobb bolygóból találtunk összesen 6-ot, egy törpecsillag körül, és ezek pont éléről látszóan keringenek a csillag körül, ezért kimutatható a csillag előtti átvonulásokkor a csillag elhalványodása, és az európai űrtávcső, a Keops, amelyben ugye magyarok is részt veszünk, arra volt nagyon hasznos segédeszköz, hogy egy igazi asztrofizikai nyomozás keretébe kiderítsük azt, hogy ez a nagyon furcsa mintázatú elhalványodás sorozat az nem egy, nem kettő, nem három, hanem mindösszesen 6 bolygónak a következménye.
Említette, hogy ez egyfajta ősi állapot. Várhatunk ebben változást? Persze nyilván nem emberi időszámítás szerint.
Nem, itt pontosan az a lényeg, hogy ennél a rendszernél, ami a Bereniki haja csillagképen, tehát az északi égen található, ez egy olyan finom, precíziós, mondhatjuk azt, hogy asztrofizikai laboratórium, amiben valaki az ég, az úr, az öreg kaporszakálló, az asztrofizika törvényei, kinek mi tetszik. Szóval valami beállította, a természet beállított egy olyan finom egyensúlyt, ami gyakorlatilag azzal, hogy így fönnáll, mutatja azt, hogy nincsenek belső durva hatások. Tehát ebben a rendszerben például biztosan kimondható, hogy nem volt Jupiter méretű bolygó, ami szétrázta volna például a bolygórendszert. Nincs is jelenleg kimutatható, tehát 2-3-szor akkora mindegyik, mint a mi Földünk, és 3-nak elég nagy a mérete ahhoz, hogy muszáj, hogy legyen neki légköre. Tehát ténylegesen, mintha 6 helyen megmintavételeznénk azt a bolygó keletkezési korongot, amiből x milliárd évvel ezelőtt kialakult ez az egész rendszer, ahol x az egyen 1 és 5 közötti szám. Tehát egy nagyon érdekes rendszer, ami nem a Földünkhöz hasonló bolygók kutatását segíti, hanem általában véve a bolygókeletkezés és bolygófejlődés fizikájának a megértését segíti. Különös tekintettel ez a szubneptunusz régióra, ami a Neptunusznál kisebb, a Földünknél nagyobb, ami azért nagyon ismeretlen terület az exobolygók világában, mert például itt a mi saját naprendszerünkben ilyen konkrétan nincs is. Tehát ilyeneket csak távoli csillagok körül sikerült eddig felfedezni, azok körül viszont nagyon nagy számban léteznek, és beszélgettem pont pár nap ezelőtt egy exobolygó keletkezést modellező kollégámmal, aki bevallotta őszintén, hogy ilyeneket tulajdonképpen még mindmáig nem nagyon tudnak a bolygó keletkezési modellek maguktól kihozni. Tehát ezeknek a keletkezése tulajdonképpen egy rejtély.
Hogyan lehet, hogyan érdemes ezt a rendszert tovább vizsgálni?
Két módon szükséges a további vizsgálatokat folytatni. Nyilvánvalóan további fedések, tehát a csillagászati bolygó átvonulások fényesség csökkentő hatását érdemes kimérni, mert akkor láthatjuk, hogy mennyire precíz ez a rezonancia, hogy 3-2 az arányba keringenek a csillag körül a bolygók. Az az egyik irány. Tehát folytatni kell ezeket a például a Keopsz űrtávcsővel a további méréseket. Nagyon fontos lesz, hogy a James Webb-bel, ezzel a fantasztikus képességű infravörös űrtávcsővel színkép elemző vizsgálatokat végezzünk majd, vagy végezzen, aki elnyeri rá a műszeridőt, mert ténylegesen van esély kimutatni a három légkörrel bíró szubneptunusznak, hogy pontosan miből is áll az a légkör. Ami arról árulkodik, hogy milyen anyagból keletkeztek maguk ezek a bolygók is. Illetve ez egy nagyon érdekes rendszer elméleti vizsgálatokhoz, hogy ténylegesen az égi mechanika mit mond arról, hogy ilyen rezonanciák kialakulnak, mi kell ahhoz, hogy ez fönnmaradjon, mennyire stabil valójában ez a rendszer. Most jelenleg azt gondoljuk, hogy nagyon stabil, de nyilvánvalóan az elméleti szakembereknek még részletes modellezésre van szükségük ahhoz, hogy megvizsgálják, hogy ha egy kicsit más a paraméter, akkor milyen fejlődés története lehet ennek a rendszernek. Ez a része még föltérképezendő elméleti kutatásokkal.
Utolsó kérdést engedjen meg. A beszélgetést azzal kezdtük, hogy a felfedezést ugye az ESA Keops űrtávcső, illetve a NASA TESS űrtávcső vetette. Azért volt szükség erre, mert két különböző szögből látnak rá?
Erre azért volt szükség, mert az amerikai TESS űrteleszkóp az úgy működik, hogy 27 napig képes követni egy adott égterületet. Utána megy tovább, és egy ilyen csempe mintázattal lefedi az egész eget. Ezt a területet a Berenike haja csillagkében, ahol ez a csillag található, egyszer mérte 27 napig, és aztán 2 évvel később megint mérte 27 napig. Kétszer 27 napnyi adatsor született a TESS adataiban. Na most például a három leghosszabb periódusú bolygó 30-40 meg 50 napos keringési periódussal bírt, tehát róluk egyszerűen nincsen elég adat a TESS-ből. A Keops, ez a fantasztikus pici, de mégiscsak a miénk, egy ilyen 100 millió eurós európai űrtávcső, amiben 1,2 kg magyar vas is található, a Miskolci Admatis Kft. Műhelyéből, ez pedig azt tudja, hogy lényegében tetszőleges időpontban, tetszőleges helyre oda irányítható az égen. Tehát meg tudtuk mérni utánkövető, nyomonkövető mérésekkel ennek a csillagnak a föltételezett különböző periódusok esetén várt fedési jelenségeit, és ahol sikerül detektálni, akkor azzal igazoltuk, hogy na, nem 32, hanem 34 nap a bolygónak a periódusa. Tehát igazából ez egy nagyon érdekes ilyen kombináció az, hogy a két műszer kiválóan kiegészíti egymást, és utólag is igazolódik az, hogy amilyen ötlet annak idején a Keopszot megfogalmazta, hogy legyen egy bármikor, bárhova odairányítható nyomonkövető űrtávcső, az kiválóan működik. És ténylegesen emlékszem, amikor a Keops tudományos tanácsnak a ülésein már 2017-ben, 8-ban összejöttünk rendszeresen, még a Covid előtti időszakban, negyed évente, már akkor az világos volt számunkra, hogy az amerikaiak meg fognak minket előzni az indítással a TESS űrteleszkóppal, de pontosan láttuk azt, hogy a TESS az csak megy, mint a gép, nem tud visszamenni akármikor, ha talál valami érdekeset az ember az adataiba. Szükséges, hogy legyen egy független űrteleszkóp, ami az űrbéli létével érje el azt a pontosságot a fényességmérésbe, amivel ezek a bolygók egyáltalán tanulmányozhatók. Egyszerűen föld felszínéről ezek nem kimérhető jelenségek a földi légkör torzító hatásai miatt. Tehát igazából ténylegesen retrospektíve, visszatekintve ez az egész felfedezés nagyon szépen illusztrálja azt, hogy az alapkoncepció a Keopszhoz működik.
Sigma, a holnap világa.
December 1-én látványos vulkánkitörést produkált az Etna, miközben egyre kisebb az esélye, hogy az izlandi Reykjanes félszigeten meginduljon a korábban nagy eséllyel jelzett vulkánkitörés, mondta az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Kalapos Mihály kérdezte Harangi Szabolcs geológust, vulkanológust.
miközben most beszélgetünk, legalább egy tucat vulkán éppen működésben van, és ez teljesen normális. Évente kb. 60-70 vulkán tör ki, tehát nagyjából ez stabil, ami látszik így a statisztikából. A különbség az izlandi és a olaszországi események között, hogy Izlandon már egy jó néhány hete mindenki, vagy legalábbis aki odafigyel ezekre az eseményekre, latolgatja, hogy kitör, nem tör ki, kitör, nem tör ki. A Etnánál pedig, Olaszországban pedig egy érdekes esemény játszódott, mert a november 19 óta időszakos lávatűzijáték kitörések történtek, és ezek beálltak úgy nagyjából egy órás időtartamra. Igazán ennek két kifutása lehetett, vagy ez eltart egy ideig, és utána megnyugszik a tűzszárnyó, vagy pedig, ahogy erre is volt már példa, ez egy látványos lávaszökőkút kitörésbe torkollik. Tehát mind a két eset a vulkanológusoknak egy meglehetősen kihívásos eset megmondani, hogy mi történik. Izland esetében ugye egy olyan területen zajlik egy esemény sor, ahol több évszázada, 800 éve nem történt vulkáni működés, pontosabban 2021-ben a Fagradalsfjall területen már ez elkezdődött, tehát tulajdonképpen nem példanélküli, hogy itt ezen a területen vulkáni működés történik, de ahol ez az esemény sor zajlik, itt nem történt vulkánkitörés, sőt lehet azt mondani, hogy vagy 2000 éve ezen a területen, pont ezen a területen nem volt, és a kérdés az volt, hogy kitör, nem tör ki. Az Etna esetében pedig az volt a kihívás, hogy megmarad egy tulajdonképpen viszonylag nyugodt kitörés sor, vagy pedig lesz egy veszélyesebb vulkánkitörés. Tehát mind a kettőt nagyon nehéz megmondani, és hát természetesen a vulkanológusoknak ez egy óriási nagy felelősség, hogy előre jelezzenek egy eseményt, mert hát ennek megfelelően a veszélyhelyzet kezelést is így kell kialakítani.
Mégis min múlik, hogy végül is kitör vagy nem tör ki egy vulkán?
Tulajdonképpen le tudom egyszerűsíteni a kérdést arra, hogy a magma felszínre tud törni, vagy nem tud felszínre törni. Ez nem olyan triviális dolog, hogy ha magma van a földkérekben, akkor az felszíne fog minden esetben törni. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az esetek nagy többségében ez nem történik meg, mert a magma, a kőzetolvadék, ahhoz, hogy feltörjön, egy több kilométer vastag kőzes testet kell feltörnie, felrepesztenie és felnyomulnia. Tehát senki ne gondolja azt, hogy ez egy olyan dolog, hogy megnyílik a föld, és aztán elkezdődik egy vulkáni működés. Ráadásul itt az izlandi esetben azt kell mondani, hogy nincs is olyan hely, ahol meg tudnánk mondani, hogy na, itt fog feltörni, tehát nincs vulkán, nincs kürtő, szemben az Etnával, ahol azért jelen pillanatban lehet sejteni, hogy a vulkáni működés hol fog zajlani. A Izland esetében viszont itt gyakorlatilag egy zárt kőzett test akadályozza a magmát, hogy a felszínre törjön, és hát ez nem egy egyszerű dolog, ennek megvan a fizikai oka, hogy a magma miért tud a felszínre törni. November 10-én, 11-én történt egy olyan esemény, hogy ez a óriási tömegű magma, ez oldalirányba nyomult, mert ott volt egy olyan gyengeségi zóna, amely vagy 2300 évvel ezelőtt ott nagyon jelentős tektonikai események történtek, és az egy gyengeségi terület volt, és inkább oda nyomult be, és ez egy jó 15 kilométer hosszan történt, tehát azt lehet mondani, hogy ez kedvező volt abból a szempontból, hogy jelentősebb mértékben tudott hűlni ez a olvadék tömeg, és így kevesebb ereje maradt a sűrűség különbségből adódó felhajtó erő, ami felszínre tudta volna hozni. Tehát itt igazán úgy tűnik, hogy ez volt az akadály, de hozzáteszem, hogy a történetnek még nincsen vége, mert még mindig azt tapasztaljuk, hogy ezen a területen van egy olyan térség, ahol azért naponta néhány centiméter emelkedés történik, felszínemelkedés. Miért emelkedik a felszín? Azért, mert alatta valami nyomás van, amely fel tudja nyomni még ezt a kőzettestet is, és nagy valószínűséggel ez azt jelenti, hogy még mindig nyomul fel olvadék, tehát bármikor ez az esemény sor megint felgyorsulhat, tehát azt lehet mondani, hogy nem múlt el az esélye, csak jelentősen csökkent, hogy a következő napok, hetekben, esetleg karácsonyra vulkánkitörés legyen itt a Reykjanes-félszigeten.
Mégis egyébként az ott élőknek el kellett onnan költözniük, egyáltalán laktak ott, mert hát ugye azt láttuk, hogy itt azért komoly repedések voltak a föld felszínen.
Igen, ez egy lehet azt mondani, hogy valamilyen szinten újdonság, bár nekünk vulkanológusoknak azért ez azt lehet mondani, hogy már lassan mindennapossá válik szinte idézőjelben, hogy ilyen esemény történik, nevezetesen, hogy lakott területen indul vulkáni működés. Tehát itt ezen a területen, Izlandon, ahol gyakorlatilag október végé óta tart ez az esemény sor, földrengések, felszínemelkedés, Azért különleges, mert és azért más, mint a Fagradászjál terület, mert ez lakott, és nem csak, hogy lakott, hanem itt van Izlandnak az egyik legkülönlegesebb és legvonzóbb turista központja, a Kék Laguna, ahol rengetegen jönnek, mert ez egy nagyon izgalmas dolog pancsolni ebbe a forró vízben. Emellett ott van még egy olyan geotermális erőmű, ami többek között ellátja a Reykjavikot is energiával, és ott van egy kis település, egy óceánparti település, Grindavik, ez olyan 3500-3700 lakosú volt, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy teljesen új helyzetet jelentett a korábbi fragadalszial kitörésekhez képest, amely egyébként ott van a szomszédban, tehát nem kell olyan távolra menni, sőt, amikor zajlott a fragadalszial kitörés, akkor sokan Grindavikban szálltak meg, és akkor onnan mentek át megnézni a vulkán kitörést. De hát most ugye az történt, hogy gyakorlatilag ez a hasadék zóna, ez a repedés zóna, ez Grindavikot is átszelte, és megdöbbentő képeket lehetett látni, ahogy az utakat feldarabolta ez a sok-sok repedés, házak alatt repedések nyíltak, egyes repedések 20-25 méter mélyek voltak, amelyeket most megismertek, tehát ez azért lehet azt mondani, hogy elképesztő, de hát a geológia az olyan, hogy erre azért tud választ adni, mert ahogy jeleztem, 2300 évvel ezelőtt itt volt egy hasonló esemény, amikor a magma akkora erőt fejtett ki, hogy a felszínen ilyen elmozdulások történtek, és nem lehet okolni a lakosokat, nem lehet okolni az izlandon, hogy miért mentek oda, gondolnák sokan, hogy miért pont ott alakult ki egy település, hát azért, mert hosszú évszázadokon keresztül ez egy nyugodt hely volt. Tehát azért hozzá kell tennem, hogy a Reykjanes félsziget Izland legsűrűbben lakott területe, ahol ott van Reykjavik, ott van a Keflaviki reptér, sok-sok kis település, tehát azért ez egy nyugodt terület volt, tehát itt nem lehetett azt mondani, hogy jaj, miért odaépítkeztek. Azért, mert Izland önmagában is egy alapvetően nem csak egy Izland, tehát a jégországa, hanem a tűzországa is, tehát itt átlagban évente 3-4 vulkánkitörés zajlik, de ez a terület viszonylag eddig az elmúlt évszázadokban ettől mentesült, tehát azt lehet mondani, hogy itt ez egy teljesen normális dolog volt, hogy egy jó kikötői helyet kialakítva ott egy település létesült. Megjegyzem, a Földön számtalan, tucatnyi, sokkal durvább példa is van arra, hogy települések hogyan épültek rá vulkáni területekre. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy ez nem fog ilyen a jövőben bekövetkezni, sokkal veszélyesebb, lehet azt mondani, katasztrofális eseményeknek nézünk elébe, mert hát a lakosság az nő, a föld lakossága nő, a vulkánok működnek, ott, ahol működnek, van, ahol hosszú idő után ébrednek fel, és a természet az ilyen, tehát ezeket azért látni kell.
Az Etna esetében azért a lakosság nincsen közvetlen veszélyben.
Jelen pillanatban a veszélyt elsősorban két dolog jelenti. Most már egy jó néhány éve az Etna esetében a csúcsi területen zajlik a vulkánkitörés, tehát itt a veszély, az egyik veszély az, hogyha turisták felmennek és hirtelen vulkánkitörés történik, vagy megváltozik a vulkánkitörésnek a menete. November 19 óta vagy 250 ilyen egyedi, viszonylag békés, de az alapvetően látványos lávatűzijáték kitörés történt. Tehát, hogyha valaki fölment volna, közelebb megy, és akkor pont akkor kezdődik egy hevesebb robbanásos kitörés, akkor az jelent a turistáknak veszélyhelyzetet. A másik veszélyhelyzet, ami jelen pillanatban van, az pedig az, hogyha vannak egy ilyen erőteljesebb vulkánkitörés, ami most december 1-én játszódott le, akkor a széliránytól függően, általában ez a keleti területet jelenti, tehát az Etnától a keletre lévő területet, ott vulkáni lapilli, vulkáni hamu hullik, amely okoz gondot valamest a lakosságnak, bár már egy ideje erre eléggé felkészültek. De hozzá kell tennem azt, hogy ennek ellenére az Etna sokkal veszélyesebb vulkán, mint ahogy gondolnánk, mert ha egy kicsit visszamegyünk a történetébe, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan vulkánkitörései is, ami nem a csúcsi területen történik, hanem a lejtő felhasadásával történik. Márpedig itt is azt látjuk, hogy a lakosság egyre jobban húzódik fel a vulkán oldalában, és hogyha az Etnának az oldala hasad fel, akkor sokkal közelebb történik a településekhez a vulkán kitörés, és erre az elmúlt évtizedekben több példa volt, és most már azt lehet mondani, hogy elég régen volt egy ilyenfajta vulkán kitörés, tehát azért ettől a helyi vulkanogosok is tartanak, hogy ha ez bekövetkezik, és nem az a kérdés, hogy be fog-e következni, hanem az, hogy mikor, hogy akkor hogyan lehet kezelni majd azt a helyzetet. Minden esetre azért az Etna az egyik legjobban megfigyelt vulkán, ahogy ez Izland esetében is el lehet mondani, hogy nagyon jó műszerezettséggel figyelik azt, hogy mi történik, de egyik pillanatról másikra is történhetnek olyan események, mint ahogy így december 1-én is történt, hogy ez az időszakos lávatűzi játék kitörés egyszer csak gyakorlatilag néhány 10 perc alatt egy ilyen lávaszökőkút kitörésbe torkollott. Tehát ennyi van adott esetben, hogy figyelmeztessék a lakosságot, és hát aki erre érzékeny, aki, meg kell jegyeznem, aki ilyen területen él, annak bizony ott kell lenni egy ilyen, most már vannak applikációk, amelyek ezeket mutatják, hogy mikor változik úgy a helyzet, és akkor tudni kell azt, hogy akkor a megfelelő módon kell erre reagálni. Tehát ezt fontos hangsúlyozni, hogy ilyen területeken rendkívül nagy fontosságú, hogy a tudomány, a szakemberek mit mondanak és mit jeleznek előre.
Szigma, a holnap világa.
Mezőgazdasági műveléstől menekült meg egy világhírű magyar régészeti kincs. A Polgár-Csőszhalom határában található lelőhely egy régész professzornak köszönhetően került a Magyar Nemzeti Múzeumhoz. A részletekről Imre Júlia kérdezte Virágos Gábort, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti főigazgató helyettesét.
Ez Polgár-Csőszhalom nevű lelőhely. Polgár határában található, ugye közel az M3-as autópályához, és azért világhírű, mert egy egészen unikális, kora újkori, tehát neolitikus helyszínről beszélünk, két különböző típusú jelenségnek az egyetlen átfedésbe levő példája a világon. Ez az úgynevezett tel típusú települések, amelyek Kis-Ázsia felől úsznak föl a Balkánon, mármint a használóikkal együtt nyilvánvalóan, tehát mint település típus, illetve a Közép-Európában elterjedt úgynevezett körárkos települések típusának az átfedése, hogy egy kicsit közérthetővé tegyem. Körülbelül olyan, mintha a Tróját és a Stonehenge-et összemixelnénk. Tehát van egy kör struktúra, és van egy halom struktúra, ahol egymásra rétegződnek a település rétegei, és hosszú ideig több ezer éven keresztül ugye ezeket használják. És azért unikális, mert ez a kettő jelenség itt egyszerre fordul elő.
Külön érdekesség, hogy a régészeti lelőhelyet egy magánszemély, nevesítve Racki Pál professzor úr, régész professzor úr adományozta a Nemzeti Múzeumnak. Hogyan történik egy ilyen adományozás, hiszen ő ugye laikusként arra gondolunk, hogy minden, ami a földben, a víz alatt megtalálható, újonnan előkerül, az automatikusan az állam tulajdonát képezi.
Ez így van, ugye itt nem a lelőhely adományozása történik valójában, hanem a lelőhelyet tartalmazó földterületnek ingatlan. Annak az adományozása történt meg, és hát nyilvánvalóan ennek a dolognak az eredete is innen származik. Amikor a 90-es években elkezdődött az M3-as autópályának a kutatása, a megépítése előtt, amint a folytatásának, akkor bukkantak rá erre a lelőhelyre, és már akkor látszott, hogy micsoda óriási jelentősége van, és nemes egyszerűséggel a professzor úr annak elkerülése érdekében, hogy ezt a lelőhelyet céllyel szántsák, és a mezőgazdasági művelés során megsemmisüljön, megvásárolta azt a telket, ahol ez a lelőhely elhelyezkedett, és mint ilyen gyakorlatilag megőrizte az utókornak. Folyamatosan az Eötvös Loránd Tudományegyetem régészettudományi tanszékével folytattak évtizedeken keresztül tanszéki ásatásokat is, és professzor úr egész egyszerűen a korára való tekintettel úgy gondolta, hogy legjobb kezekbe akkor kerül a lelőhely, és a hosszú távú fennmaradása akkor garantálható, hogyha ennek a területnek a tulajdonjogát átruházza egy olyan szervezetre, amelyik kifejezetten erre van fenntartva.
Ugye a helyszínen komoly feltárások zajlottak nemzetközi együttműködésben is. Most, hogy a Nemzeti Múzeumhoz kerül ez a régészeti lelőhely, önöknek mik a terveik a jövőre nézve?
Hát mindenképp szeretnénk beilleszteni a Nemzeti Múzeum által kezelt régészeti parkok sorába. Ugye ezek az úgynevezett archeoparkok nagyon fontosak abból a szempontból, hogy a nagy közönséggel a legközérthetőbb módon lehet rajtuk keresztül kommunikálni. Tehát sokkal egyszerűbb a helyszínen elmagyarázni valamit, mint egy kiállításban vagy publikációkban. És hát ennek az első lépése az, hogy egyáltalán egy információs táblát ki tudtunk helyezni a helyszínen. Ez egy kétnyelvű magyar-angol illusztrált nagy betonoszlop. Tehát ha valaki arra jár és megáll az út mellett, akkor azért már meg tudja tekinteni, és már lehet érzékelni az egésznek a mi voltát. További tervünk az, hogy lehetőség szerint továbbra is az egyetemmel együttműködésben folytatódjon ennek a helyszínnek a további kutatása. Nagyon sok úgynevezett roncsolásmentes régészeti felderítési technológia áll rendelkezésre, amelyeket szintén a jövőben még szeretnénk elmélyíteni, illetve hát nyilvánvalóan ásatásokkal is lehet folytatni ennek a helyszínnek a kutatását, és hát szeretnénk majd belőle előbb-utóbb olyan bemutató helyszínt kialakítani, ahol ennek az egész konstrukciónak a részletei feltárva is, illetve rekonstruálva is bemutathatók lesznek.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.